Richard bácsi meglátogatta akkor a nénit? Kérdezte Susan meglepetten. Erről most hallok először. Én is csak most tudtam meg, mondta Andrewsel úr. Szóval ekkor történt, hogy mi? Semmi. Kedves magától, hogy eljött, köszöntötte Maud nyers szívességgel Andrewsel urat a Byam Compton vasútállomásán. Higgy el, hogy Timothy meg én nagyon hálásak vagyunk elhatározásáért. Richard halála az elképzelhető legsúlyosabb megpróbáltatás Timothyra. Ez az igazság. Andrewsel úr megállapította magában, hogy ebből a szempontból valóban nem mérlegelte még barátja halálát. Ezúttal az is világossá vált előtte, hogy Maudnak viszont nincs is más szempontja. Miközben a kiárat felé tartottak, Maud részletesebben kifejtette a nézetét. Mindenek előtt a megrázkódtatás, hiszen Timothy csüggött Richardon. A haláleset magában Timothyban is felkeltette a halál gondolatát. Az örökös betegeskedés amúgy is nagyon idegessé teszi. Tudatára ébredt, hogy ő maradt egyedül életben a testvérek közül. Állandóan azt mondogatja, hogy most ő következik. Mégpedig nem sokára. Mondtam is neki, hogy normális ember nem beszél így. Kiértek az állomás épületéből, és egy bibliai időkből itt maradt autóroncs előtt álltak. Sajnálom, hogy ebbe a vén tragacsba kell ültetnem, mondta Maud. Évek óta szeretnénk új kocsit, de eddig nem volt pénzünk rá. Már másodszor cserélem a motort benne. Ezek a régi márkák néha csodálatosan sokat bírnak. Remélem, hogy beindul, tette hozzá aggodalmasan. Néha csak kurblival sikerül. Többször rátaposott a lábindítóra, de csak süket berregés volt a válasz. Entisztül úrban, aki még soha életében nem gyűjtött be autót, balsejtelmek ébredeztek, de Maud kiszállt a kocsiból, helyére tolta a kurblit, néhányszor erősen megforgatta, és ezzel életre keltette a motort. Szerencse, gondolta magába Entisztül úr, hogy Maudban van erő. Sikerült, mondta Maud. A véngebe az utóbbi időben gyakran megmakacsolja magát, például amikor hazajöttem a temetésről, több kilométert kellett gyalogolnom, amíg találtam garást. De csak amolyan falusit kénytelen voltam beszállásolni magam a helyi fogadóba, míg babráltak vele. Timothy persze ezen is felizgatta magát, sikerült ugyan felhívnom telefonon, hogy csak másnap érek haza, de úgy tett, mintha legalábbis hajótörést szenvedtem volna. Amit lehet, úgy is eltitkolok előle, de vannak dolgok, amiket nem lehet, például Cora meggyilkolását. Barton doktorért kellett küldenem, hogy nyugtató injekciót adjon neki. Timothy egészségi állapota nem elég erős gyilkosságok elviselésére. Egyébként az a véleményem, hogy Cora mindig bolond volt. Entisztül úr némán nyelte le ezt a váratlan és kegyetlen megjegyzést, nem volt egészen világos előtte, hogyan jutott Maud az előbbiekből erre a következtetésre. Azt hiszem, azóta se láttam korát, amióta férhez mentem, folytatta Maud. Akkor nem akartam Timothynak azt mondani, a legkisebbik hugod szédült egy nő, mert ez túlságosan kíméletlenül hangzott volna, de ez volt a meggyőződésem. Cora képes volt a legnagyobb nyugalommal a legnagyobb képtelenségeket mondani. Az ember nem tudta, hogy megbotránkozzék-e, vagy nevessen. Véleményem szerint az az igazság, hogy a lány egy saját, külön képzeletvilágban élt, tele volt fantazmagóriákkal és lázas elképzelésekkel a környezetéről. Hát szegény most elég drágán megfizetett érte. Voltak neki pár fogoltjai? Pár fogoltjai, nem értem a kérdést. Na, csak kíváncsi voltam. Fiatal bohém művészek, muzsikusok vagy hasonlók, akik közül valakit fogadott a házába azon a napon, és talán végzett vele, hogy kirabolja. Lehet, hogy félig gyerek a tette, serdülőkorban, ilyenkor mindenki telik tőlük, különösen a művészfajta. Furcsa tudnilik, hogy valakit fényes nappal délután öljenek meg. Ha már az ember betör egy házba, legalább éjszaka teszi. Akkor két nőt talált volna a házban. Ó, persze a házvezetőnő. Mégsem tudom elképzelni, hogy valaki megfontoltan kivárja, amíg a házvezetőnő távozik, hogy utána behatoljon a lakásba és megtámadja a korát. Tehát mi lett volna a célja? Nem számíthatott arra, hogy készpénzt vagy más komoly értéket talál meg. Aztán adódott volna olyan alkalom is, amikor egyik nő sem tartózkodik otthon. Ez sokkal biztonságosabb lett volna. Nem fér a fejembe, hogy valaki csak úgy gyilkol, ha nincs feltétlenül szükség rá. Már pedig kora meggyilkolására nem volt feltétlenül szükség, ugye? Amilyen borzalmas az egész, ugyanolyan értelmetlen is. Entwistle úr töprengésbe mélyedt. Van olyan gyilkosság, amelynek van értelme? Elméletileg azt kellene válaszolni, hogy van. Pedig az ember állandóan hall olyan büntettekről, amelyeknek oka teljességgel homályos. Végül is egyedül a gyilkos vérmérséklete a mérvadó ebben. Tud valamit az ember arról, hogy egy gyilkos milyen és mi játszódik le a lelkében? Édes keveset. Az ügyvéd sohasem volt bűnügyi szakértő. Irodája sem foglalkozott bűnügyekkel. Véleménye szerint a legkülönbözőbb típusú gyilkosok vannak. Az egyik mértéktelenül hiú, a másikat kóros, hatalmi vágy fűti. Van, aki aljas és kabzsi, van köztük nőbolond vagy nők kedvence, végül kedves rokon szenves fickó is akad köztük. Az ügyvéd határozott esetekre gondolt, amikor végigvonultatta agyába a gyilkosok galériáját. Edith Thompson teljesen irreális világban élt. Mary Weddington, az ápolónő pedig kedélyes rendszerességgel küldözgette más világra idős betegeit. Mód hangja ragadta ki Edwistle urat a töprengésből. A legnagyobb baj, hogy nem tudom eldugni az újságokat Timothy elől. Folyton bújja a lapokat, aztán izgul. Ugye tisztában van azzal, ügyvéd úr, hogy Timothynak semmi körülmények között se szabad részt vennie a hatósági vizsgálatban. Barton doktor szükség esetén ad neki orvosi igazolványt. Efelől nem kell aggódnia a mód. No, hála Istennek. A birtok kapujához értek. A kerítésen belül elhanyagolt kocsi úton gurultak tovább a park. Szép lehetett valaha, de most züllött és lehangoló benyomást tett. Mód felsóhajtott. A gaz elborított mindent a háború alatt. Mindkét kertészünk felmondott, ma csak egy öreg bácsink van, nagyon gyenge munkaerő. A bérek szörnyen felmentek, őszintén szólva, boldogok vagyunk, hogy most már lesz módunk költeni a birtokra. Nagyon a szívünkhöz nőtt. Komolyan aggódtunk, hogy kénytelenek leszünk túladni rajta. Nyíltan sohasem beszéltem erről Timothyval, túlságosan felizgatta volna. A vénkastély, melynek bejárata előtt megálltak, a Györgyök korában épült, és nagyon vonzó külsejű volt, bár nem ártott volna neki, ha frissen festik és mázolják. Cselédségünk nincs, mondta Maud keserűen, miközben előrement és utat mutatott. Bejárónőkre vagyunk utalva, egy hónapja még volt egy bennlakó lányunk, kisé pupos, folyton náthás és nem nagy ész, de felemelő érzés volt, hogy van valaki a házban, akinek bármikor lehet csengetni. Ráadásul elég jól főzött is. Hát nem felmondott? Elszegődött egy nőhöz, akinek nagyobb a háza, ott sokkal több a dolga, de van 6 pincsi kutyája, és ő imádja a kutyusokat. Na hát most boldog a kutyusaival. Pedig biztosan hol az egyik beteg, hol a másik. De lehet, hogy éppen ez kell neki. Babusgatni a dögöket. Komolyan mondom, ezek a nők nem normálisak. Tehát ott tartunk, hogyha ki kell mennem a házból, Timothy teljesen egyedül marad, és ha valami történnék, senkit sem hívhat, aki segítene rajta. Az egyetlen, amit tehetek, hogy az ágya mellé tolok egy széket, ráteszem a telefont, hogy felhívhassa Barton doktort, ha baj van. Moda a fogadószobába vezette az ügyvédet, a kandalló előtti asztalon már minden készen állt a teázáshoz, miközben Enlisztú úr kényelmesen helyet foglalt. Mod eltűnt a konyha irányában, néhány perc múlva visszatért a forróvizes kancsóval. A tea finom volt, ugyanúgy a házi sütemény és a befőtt is. És Timothy? Mormogta Enlisztú úr. Mod röviden kijelentette, hogy Timothy már megkapta a teáját, még mielőtt ő kiment az állomásra. Most pedig, folytatta Mod, már szunyókált is egy kicsit, úgyhogy ez a legjobb időpont, hogy ügyvéd úr meglátogassa. Nagyon kérem, vigyázzon, hogy Timothy ne izgassa fel magát túlságosan. Enlisztú úr biztosította a ház asszonyát, hogy a lehető legóvatosabban fog viselkedni. Miközben az ügyvéd a kandalló lobogó tüzénél Mod arcát vizsgálgatta, hirtelen részvét támad benne. Mod egészséges, erőteljes, reális asszony, a józanság mintaképe, és mégis egy ponton súlyosan sebezhető. Különös és szánandó ez a gyengeség. Enlisztú úr arra meggyőződése jutott, hogy Mod szeretete és gyengétsége férje iránt inkább anyai gyengétségre emlékeztet. Mod Abernethy sohasem szült gyereket, pedig az az asszony típus, akinek a gyermek tölti be az életét. Betegeskedő ura pótolja számára a gyermeket. Őt ápolja, védi, babusgatja. Talán e férjénél erősebb egyéniség öntudatlanul is a rokkantságnak olyan fokára kényszerítette Timothyt, ahová gyengébb nő oldalán soha el nem jutott volna. Szegény asszony, gondolta magában az ügyvéd. Köszönöm, hogy eljött, Enlisztú. Timothy kissé felemelkedett karosszékéből, és kezet nyújtott az ügyvédnek. Magas csontos ember volt, aki határozottan emlékeztetett fivérére, Richardra. De ami Richardon az erővonása volt, Timothyn az erőtlenséget jelképezte. Például szájának határozatlan rajzolata, kissé csapott álla, kissé lapos homloka, amelyen a bosszúság és idegeskedés vont barázdákat. A betegeskedést egyrészt a térdén átvetett meleg takaró, másrészt a jobbján álló asztalka jelezte, melyet teljesen elborítottak a gyógyszeres üvegcsék és dobozkák. Nem szabad megerőltetnem magamat, mondotta figyelmeztetően, az orvos megtiltotta a folyvást, int, hogy óvjam magamat az izgalmaktól. Szeretném tudni, hogyan. Ha az ő családjában történnék gyilkosság, fogadni mernék, ő is izgulna. De ez már több annál, ami elviselhető, előbb Richard halála, majd amit a temetésről és a végrendeletről hallok. Micsoda egy végrendelet. Végül a szegény kis kora szörnyű vége. Baltával verték agyon. Baltával. Ja, ez az ország a gengszterek országa lett. Betörők, rablógyilkosok garázálkodnak benne. A háború öröksége. Védtelen asszonyokat gyilkolnak, és senkinek sincs mersze ahhoz, hogy erős kézzel véget vessen ezeknek az állapotoknak. Szeretném tudni, mi lesz Angliából? Hová süllyed még ez az Isten verte sziget? Enlisztú úr jól ismerte ezt a szöveget az utolsó 20 év folyamán, előbb-utóbb bucolván minden kliense ebben a szónoki kérdésben fakadt ki, és már az ő válasza is kialakult időközben. Néhány csillapító szót mormogott, vagy talán helyesebb lenne úgy mondani, néhány csillapító hangot és zörejt adott ki magából. Azzal az átkozott Labour kormánnyal kezdődött az egész, folytatta Timothy. Poklot csináltak az egész országból, de a mostani kormány se jobb. Ájtatos képű álszenteskedők és álszocialisták. Nézze meg például, hogy mi magunk milyen állapotba kerültünk. képtelen vagyok, egy kertész, képtelen vagyok cselédeket kapni, szegény mód önmaga árnyékává válik attól az örökös piszmogástól a konyhában. Egyébként az a véleményem, drágám, hogy a tejsodó puding kitűnően illenék a mai halvacsorához, de mindenek előtt egy jó, forró, hamis leves. Szóval nagyon vigyáznom kell a testi erőmre. Barton doktor mondta, hol is tartottam. Igen, persze koránál. Mondhatom, szörnyű megrázkodtatás az emberre a haja, hogy a nővérét, a tulajdon nővérét meggyilkolják. Kijelentem önnek, hogy 20 percen át a leghevesebb szívdobogást éreztem. Önnek kell mindent csinálni a helyettem, kedves ügyvéd úr. Én nem vehetek részt a nyilvános vizsgálaton, és nem tehetek semmiféle intézkedést kórházatékának ügyében. Szeretném elfelejteni az egészet úgy, ahogy van. Mellesleg mi történik azzal a pénzzel, amit Richard hagyott korára? Engem illet, nem? Mond valami olyasmit mormolt, hogy le kell szednie a teát, és kiment a szobából. Timothy hátradőlt a karosszékében, és így szólt. Jó, hogy nélkül maradtunk. Most megbeszélhetjük az anyagiakat anélkül, hogy csacsi közbeszállásoktól kellene tartanunk. Kora évjáradékának forrásául szolgáló tőke, mondta Andrew úr tárgyilagosan, egyenlő arányban osztandó fel ön a két unoka húg és unoka öcs között. De kérem, Timothy arcát enyhe pirral vonta be a felháborodás. Mégiscsak én vagyok a legközelebbi rokon. Én vagyok az egyetlen életben maradt fivér. Entwistle úr jámbor türelemmel fejtegette Richard Abernethy végrendeletének pontos részleteit, és finoman emlékeztette Timothyt, hogy neki is megküldte a végrendelet egyik másolatát. Remélem, nem gondolja, hogy megértem ezt a körmönfont jogásznyelvet, mondta Timothy, ahelyett, hogy megköszönte volna az ügyvéd előzékenységét. Maguk jogászok, bevallom, hogy nem ittem a fülemnek, amikor most hazaérkezett és közölte velem a rendelkezés lényegét. Azt hittem, hogy félreértette az egészet, a nők mindig kicsi zavarosok. Mód a legnagyszerűbb asszony a világon, de az asszonyok nem értenek a pénzhez. Módnak valószínűleg eszébe se jutott, hogyha Richard nem hal meg időben, szedhetjük a sátorfánkat. Ez volt a helyzet. Azt hiszem, a feltárta volna Richard előtt. Timothy rövid, nyers, ugatásszerű nevetést hallatott. Hát, ez nem az én stílusom. Apánk szép summa pénzt hagyott mindnyájunkra, azaz mindazokra, akik nem óhajtanak belépni a családi részvénytársaságba. Én nem óhajtottam, az én intellektusom nem bírja a tyúkszem tapaszok színvonalát, Entwistle. Richard megbántva érezte magát ettől az állásponttól, nos, az adók, a jövedelem csökkenés, ez és amaz bizony nehéz volt fennmaradni a vizen. Alaposan nyakára kellett hágnom a birtokomban maradt tőkének. Manapság ez nem megy másként. Egy alkalommal célzást tettem Richard előtt arra, hogy egyre nehezebb fenntartani ezt a birtokot, erre kijelentette, hogy sokkal előnyösebb lenne számunkra, ha kisebb házba költöznénk, Modnak sem kellene annyit dolgoznia, mondta. Maga a családi birtok sorsa nem is érdekelte, mintha Mod cseléd lenne, akinek csak az a fontos, hogy jobb helye legyen. Nem, Richardhoz sohasem fordultam volna segítségért, de az egészségem tönkrement ilyen körülmények között, ügyvéd úr, több nyugalomra volna szükségem. Aztán Richard meghalt, és halála még betegebbé tett ugyan, elvégre a fivérem volt, de a jövő jobb kilátásai mégiscsak enyhítik a gondjaimat. Kifestettem a házat, Szerzek egy-két munkabíró embert, aki ért a kerthez, pusztán attól függ, mekkora bért tudok fizetni. A rózsakertet is fel kell újítani, és hol is tartottam? A terveit részletezte. Igen, de nem mondhatom tovább, ami bánt, súlyosan bánt az Richard végrendeletének a tartalma. Valóban? Endésztül úr meglepett arcot vágott. Másra számított? Meghiszem azt, Mortimer halála után biztosra vettem, hogy Richard mindent rám hagy. Ó, tett ilyen célzást valaha? Nem tett, Richard nem sokat szólt, hallgatag ember volt, de egy alkalommal itt járt nálunk vendégségben röviddel Mortimer halála után. Családi ügyeket akart megbeszélni. George-ról vitatkoztunk, és a lányokról, meg a férjekről tudni akarta, hogyan vélekedek róluk, bár én nem sokat tudtam hozzászólni, beteg ember vagyok, ki se lépek a házból, moddal együtt remete életet élek, legfeljebb azt mondhatom, hogy egyik lány sem ment szerencsésen férhez. Kérdezem magát, Entwistle, ugye joggal gondolhattam, hogy Richard a jövendő családfőnek tekint, ha majd meghal és rám fogja bízni a vagyon kezelését. Richard nyugodtan megbízhatott volna bennem, hogy nem fogok megfeledkezni a fiatal nemzedékről, és hogy gondoskodni fogok a szegény koráról is, az ördögbe is, Entwistle. Én Abernethy vagyok, én vagyok az utolsó Abernethy, az én kezembe kellett volna letenni a vagyon sorsát. Timothy izgalmába lerúgta magáról a takarót, és felegyenesedett a karosszékben. A testi gyengeség minden jele eltűnt róla, Entwistle úr szerint egy teljesen egészséges, habár indulatos ember ült vele szemben. Az ügyvéd most azt is tisztán látta, hogy Timothy Abernethy titokban mindig féltékeny volt fivérére, Richardra. Eléggé hasonlítottak egymásra ahhoz, hogy Timothy fellázadjon fivérének jellemszilárdsága és a családi vagyon feletti egyeduralma ellen. Timothy várva várta azt a pillanatot, amikor Richard halála után elkésve bár, de mégis elnyeri a hatalmat, és kezében tarthatja mások sorsát. De nem nyerte el ezt a hatalmat Richardtól. Vajon Richard sosem akarta Timothyt utódjává tenni? Vagy régebben ez volt a szándéka, de később megváltoztatta? És ha igen, miért? Hirtelen fülsértő macskanyávogás hallatszott a kertből. Timothy felugrott a karosszékéből, az ablakhoz sietett, gyorsan felhúzta a redőnyt, és dühösen kikiáltott. Kusti dögök! Majd felkapott egy nagy könyvet, és a csendháborítók után hajította. Ronda macskák! Dörmögte, miközben visszatért a vendége mellé. Tönkre teszik a virágágyakat, és úgy nyávognak, hogy meg kell bolondulni. Visszaült a karosszékébe, és megkérdezte, inna valamit, Entwistle? Köszönöm, nem remek teát kaptam Mottól az imént. Timothy elégedett arcot vágott. Mod nagyszerű asszony, de túl sokat vállal magára. Még azt a vén tragacsunkat is ő szokta helyre pofozni. Szerelőnek is elmehetne. Hallom, hogy a temetésről jövett elakadt az úton. Igen, a kocsi bedöglött. Mod hazatelefonált, nehogy felizgassam magam, de az a féleszű bejáró nőnk olyan ostobán írta fel az üzenetet, hogy egy szót se értettem belőle. Éppen kint jártam friss levegőt szívni, az orvos azt mondta, hogy végezzek egy kis testmozgást, a kedvem szottyan rá. Hazajövök a sétáról, és egy darab papíroson ezt találom. A nagyságos asszony sajnálja, kocsi elromlott, reggelig marad. Természetesen azt hittem, hogy Mod még Enderbyben van. Interurban felhívom, mire kiderül, hogy már reggel elment, tehát valahol útközben akadt el. De hol? Szép kis cirkusz, a buta bejáró nő. egy tál sajtos makaronit hagyott számomra vacsorára. Le kellett ráncszorognom a konyhába, hogy felmelegítsem magamnak. A teámat is magam főztem meg, nem is szólva arról, hogy a bojlert is be kellett kapcsolnom. Mi történik, ha kapok egy szívrohamot? Tehát törődik is egy cseléd az ilyesmivel, de hogy törődik? Ha egy csepp tisztesség lenne benne, estére visszajön, hogy ellásson, de hát ebből a fajtából már teljesen kiveszett a becsület. Timothy komoran maga elé merett. Nem tudom, mennyit mondott el Maud önöknek a temetésről és a rokonokról, mondta Entwistle úr. Kora kínos pillanatokat okozott a jelenlévőknek. Derűsen kijelentette, hogy Richardot ugyebár meggyilkolták, talán hallotta már Maudtól is. Timothy nevetett egyet. Igen, igen, már hallottam. Mindenki feláborodott képet vágott, úgy tett, mintha meg lenne botránkozva. Jellemző korára már kislány korában is megtalálta a módját, hogyan lehet mindenkit zavarba hozni. Az esküvünk napján is kihozott bennünket a sodrunkból, különösen Maudot, aki sohasem szívlelte korát, igen. Maud a temetés estején felhívott, hogy jól érzem-e magam, és hogy Johnsoné jötte és elkészítette mindent. Mondta, hogy minden rendben zajlott le, mire megkérdeztem, mi van a végrendelettel. Eleinte megpróbált mellé beszélni, de én hamarosan kiszedtem belőle az igazságot. El se akartam hinni, és azt mondtam, hogy biztosan téved, de ő kitartotta mellett, amit mondott Richard, nagyon megbántott. Ügyvéd úr, valósággal sebet ütött rajtam, ha tudni akarja. Richard pusztán dacból követte el ezt. Tudom, hogy hallottak róla jót vagy semmit, de szavamra mondom... Timothy még jó darabig forgatta ezt a kérdést. Ekkor Maud ismét benyitott, és határozott hangon így szólt. Azt hiszem, drágám, hogy Entwistle úr immár elég időt töltött veled. Itt az ideje, hogy pihenj, ha elintéztetek mindent. Ó, persze, persze, hogy elintéztünk. Szóval mindent önre bízok, ügyvéd úr. Értesítsen, ha elfogták a tettest, ha ugyan valaha elfogják. Nincs bizalmam a mai rendőrséghez. Ezek már nem a régi rendőrtisztek. A temetésről, ugye, gondoskodik majd, mi sajnos nem tudunk megjelenni, de rendeljen a nevemben egy szép koszorút és megfelelő sírkövet is kell állítani. Ugye a községbe fogják eltemetni, semmi célja, hogy felszállítsák északra, arról pedig fogalmam sincs, hol temették el azt a Lanskenetet. Alig, hanem valahol Franciaországban. Mit is vésett az ember egy sírkőre, a gyilkosság történt? Elvégre ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy megtért békességben valami odaillő szöveget kellene kigondolni. Láttad, ó uram, az én bántalmaztatásomat. Ítéld meg ügyemet, mormogta Entwistle úr. És amikor Timothy meglepetten merett rá, az ügyvéd halványan elmosolyodott. Jeremiás síralmaiból való, magyarázta. Megfelelő, úgy hiszem, csak talán egy kicsit melodrámikus. Igaz, a sírkő kérdése még amúgy sem időszerű az ügynek, akarom mondani, a sír földjének. Meg kell nyugodnia, le kell szállnia előbb, ugyebár, és kérem, hogy ne izgassa magát az irodám. Mindent elintéz, és idejében értesíti önt mindenről. Másnap reggel Entwistle úr elutazott Londonba. Miután hazaérkezett, némi habozás után felhívta a telefonon egyik barátját. Ki sem mondhatom, mennyire megtisztelt a meghívásával. Entwistle úr melegen megszorította a házigazdája kezét. Hercule Poirot kedves szívességgel a kandalló mellett álló karosszékre mutatott. Entwistle úr leült, és nagyot sóhajtott. Oldalt asztal állt, két terítékkel. Ma reggel érkeztem vissza a vidékről, mondta az ügyvéd. És tanácsra volna szüksége. Igen. Hosszú és sajnos bonyolult história. Akkor nem foglalkozunk vele, csak ebéd után. George, a mintané pillanatok alatt libamáj másnétomot és forró pirítós kenyeret varázsolt az asztalra. Ez a patét a tűz mellett élvezzük, mondta Poirot. Utána majd átülünk az asztalhoz. Másfél óra is eltelt, amíg Entwistle úr végre kényelmesen kinyújtózhatott a karosszékben, és megelégedetten felsúhajtatott. Ön életművész, Poirot. Egy franciában mindig lehet bízni. Belga vagyok, ha megengedi, de egyébként igaza van. Az én koromban a legfőbb élvezet, mondhatnám az egyetlen élvezet, ami még megmaradt, a terített asztal öröme. Áldás és szerencse, hogy a gyomrom még jó. Ó, mormogta Entwistle úr. A menü Sol Veronique-ból, majd Escalop, De Vaux Milanese-ből és Parfait-ból állt. Ital, Pue Suisse, majd Corton. Entwistle úr előtt egy pohár portói. Poirot, aki nem kedvelte a portóit, kakaó likört szürcsölgetett. El sem tudom képzelni, hogy a maga Zsorzsa honnan szerzi be a húst, szólt Entwistle úr, aki most teljesen átadta magát a pompás lakoma élvezetének. Olyan, mint a vaj. Egyik barátom hentes, a kontinensről jött. Megoldottam neki egy kis házi problémát. Ő állás nekem, és azóta nagyon szimpatikus nekem a gyomrommal. Kis házi probléma, sóhajtott fel Entwistle úr. Kár, hogy eszembe juttatta. Olyan jól éreztem most magamat. Ó, akkor el se kezdje, mon ami. Mindjárt kapunk egy demiteszt, egy finom brandit, és ha békésen folyik az emésztés, akkor majd elmondja nekem, mihez kéri a tanácsomat. Az óra fél tizet ütött, amikor Entwistle annyira jutott, hogy meg tudott mozdulni a karosszékben. Eljött a lélektani pillanatgátlásai megszűntek, sőt, kikívánkoztak belőle a problémái. Lehetséges, mondta, hogy futóbolondot csinálok magamból. Úgy érzem, zsákutcába kerültem, és nem látom, miként tudok kijutni belőle. De szeretném feltárni ön előtt a tényeket, és szeretném tudni, mi a véleménye. Néhány pillanatnyi szünetet tartott, majd a maga módján száraz aprólékossággal elmondta az elmondandókat. Gyakorlott jogászi agya nagy segítségére volt abban, hogy mit se hagyjon ki, és semmi feleslegeset ne keverjen elbeszélésébe. Tájékoztatása világos és tömör volt, a feszülten figyelő kisöreg pedig, akinek koponyája élénken emlékeztetett egy óriási tojásra, nagyon értékelte a pontos beszámolót. Miután befejezte, csend támadt. Entwistle úr készen állt arra, hogy válaszoljon, ha kérdezik, de a kérdésekre egy pár percig várnia kellett. Hercule Poirot előbb végig gondolta a hallottakat. Végre megszólalt. Minden világos. Önnek az a gyanúja támadt, hogy barátját, Richard Abernethy-t megölték. Ez a gyanú vagy feltevés egyetlen dolgon alapszik. Cora Lanskenet szavain, amelyeket Richard Abernethy temetése után mondott. Ha ezek a szavak nincsenek, nem marad semmi. Másnap korát is meggyilkolták, de ez lehet szomorú véletlenek összjátéka, igaz, hogy Richard Abernethy hirtelen halt meg, de jó barátja a derék doktor habozás nélkül kiadta a halotti bizonylatot. Temették vagy elégették? Elégették az elhunyt kívánságának megfelelően. Igen. A halott kívánságát teljesíteni kell, ez törvény. Ilyen esetben második doktornak is alá kell írnia a bizonylatot. De ennek sem volt akadálya. Térjünk tehát a lényegre. Mit is mondott Cora Lanskenet? Ön ott volt, mondta mi, és hallotta. Szavai tehát ezek voltak, hiszen meggyilkolták, nem? Úgy van. Ez a legfontosabb. Ön azt hiszi, hogy igaza volt. Entwistle úr pillanatig habozott, majd így szólt. Azt hiszem. És miért? Miért? Ismételte az ügyvéd kissé meglepve. Igenis, miért? Azért, mert valahol mélyen már lappangott önben ez a rossz érzés Richard Abernethy hirtelen halála miatt? Nem. Nem a legkevésbé sem, tiltakozott az ügyvéd. Tehát akkor ő miatta, Cora miatt. Jól ismerte Corát? Igen. Oh, 20 éve nem láttam. Megismerte volna, az utcán találkoznak? Entwistle úr gondolkodott. Lehetséges, hogy elmentünk volna egymás mellett, anélkül, hogy ráismertem volna. Elég jóképű, karcsú, fiatal lány volt, amikor utoljára találkoztunk, és elhízott, rendetlen, idősecske nő lett belőle. De ha szemtől szembe kerülök vele, azt hiszem, mégiscsak felismerem. Ugyanúgy sorta a haját, mint régen, fufrúra vágva, és valahogy alulról szokott felnézni az emberre, amitől félénk állatkára emlékeztetett. Azon kívül gyorsan szaggatottan beszélt, és mielőtt kikottyantott valami szörnyűséget, madár módjára féloldalt hajtotta a fejét. Cora egyéniség volt, és az egyéniséghez hozzátartoznak az eredeti vonások. Tehát most is ugyanaz a Cora volt, aki volt évekkel ezelőtt. És most is mondott megbotránkoztató dolgokat, azok a dolgok, azok a megbotránkoztató dolgok, amelyeket a múltban mondott, azok jogosultak voltak? Ez volt éppen a különös korában. Ha helyesebb lett volna hallgatni az igazságról, ő kimondta. Ez a jellemvonása tehát nem változott. Richard Abernethyt megölték, és Cora mindjárt kifecsegte ezt a tényt. Entwistle úr összerezzent. Szóval ön is azt hiszi, hogy megölték. Ó, nem, kedves barátom, ne siessünk ennyire. Tessék leszögezni, Cora azt hitte, hogy Richardot megölték. Biztos volt abban, hogy megölték. Nem gyanakodott, hanem hitt a tényben. És most oda jutunk, hogyha hitte, akkor okának is kellett lennie, hogy higgye. Ön ismerte őt, tehát tudja, hogy Corának nem az volt a célja, hogy egyszerűen botrányt kavarjon. Most pedig mondja meg nekem, amikor Cora kibökte a dolgot, a rokonok kórusban tiltakoztak. Így volt ez? Így. És akkor ő zavarba jött, megijedt, visszavonult, és azt mondta, amint ön emlékszik, de abból, amit Richard mondott, azt hittem. Az ügyvéd bólintott. Bár egészen pontosan emlékeznék, de majdnem biztos vagyok. Amit Richard mondott, vagy amit elmondott, ezek voltak a szavai. És aztán elsimult minden, és másról kezdtek beszélni. Gondoljon vissza, Monami, Nem tűnt fel önnek valamilyen különös arckifejezés, valami, ami megmaradt az emlékezetében, mint mondjuk valami különös, szokatlan? Nem. És másnap megölték Korát. Nem gondolta ön magában, mi ez, ok és okozat? Az ügyvéd fészkelődött. Úgy látom, hogy az ön szemében fantasztikus gondolat összefüggést keresni két haláleset között. Szó sincs róla.